Sziasztok, ez itt a Life Fintech, az EPAM Podcast csatornája, Kárpáti Judit vagyok. Ezen a héten, a 20. epizódban egy olyan EPAM-ossal, Hegedűs Andrával beszélgetek, aki a karrierjét egy óceánjáró hajón kezdte, és 15 év világjárás után kötött ki a cégnél. Jelenleg Senior People Program Specialistként dolgozik, és éppen új kihívások után néz az EPAM-on belül. Szia, Andi!
Sziasztok!
Az első kérdésem az mindjárt az volna, hogy milyen út vezetett az EPAM-ig, hogyan jutott el ideig. EPAM szerte végül is nem titok, hogy egy elég kalandos és érdekes út volt az, amit a karrierednek a jelenlegi állomásaiba jártál. Mesélj egy picit, kérlek, erről.
Tulajdonképpen az EPAM-hoz úgy jutottam el, hogy én 2010 májusában költöztem vissza Magyarországra, mondhatjuk így, előtte 15 évig, hát mondjuk luxus óceánjárókon éltem és dolgoztam, és amikor hazajöttem, gondoltam, hogy keresek valamit, ami érdekes, ami nehez nekem van, tudásom, amihez én értek. Na most ugye a 15 év alatt a hajón az ember sok tudást megszerez, amivel körülbelül mindenhol túl tud élni, de gyakorlatilag erről papír nincsen. Tehát kellett keresnem egy olyan lehetőséget, ahol igazából nem papír alapú, hanem tudás alapú tapasztalatra volt szükség, és először egy kis cégnél dolgoztam, akik tárgyalástechnikai tréningeket tartottak, ott tréningeket adminisztráltam, meg fordítottam a tréninganyagot angolról, magyarra, magyarról, angolra, és amikor ott visszajött ez a hölgy, akit én helyettesítettem, az egyik business partner beajánlott engem az EPAM Systems Kft.-hez, akkor még mint executive assistant, ez nagyon szépen hangzik, gyakorlatilag az akkor is kód nagyfőnöknek voltam a titkárnője.
Fél pillanat erejéig még ugorjunk vissza, mert hallgatva téged, mindjárt kikerülhetetlen ez a kérdés, hogy hogyan tölt el valaki 15 évet egy luxus hajón. Azért az egy nagyon embert próbáló munka, ahogy az ember kívülről gondolja. Egyáltalán mi az, ami arra visz valakit, hogy 15 évet eltöltsön egy ilyen hajón? Tehát ebben a rengeteg utazgatásra is gondolok, távol a családottól akár. Miért és hogyan döntöttél amellett, hogy ilyen hosszú ideig maradsz a hajózás mellett?
Én sem 15 évre készültem, hanem egy szerződésre, ami 6 hónap. Aztán az első szerződés, kaszinós voltam. Tehát ezt tudni kell, hogy én kaszinós voltam, én itthon is kaszinóban dolgoztam.
Tehát krupiéként
kezdtem. És akkor még 95-ben a kalandvágy vitt el, hogy egy kedves ismerősömmel úgy gondoltuk, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk magukat külföldön is. Egy szerződés, 6 hónap utána visszamegyünk a pesti kaszinóba, de jó lesz nekünk. És az első szerződésen 2 külön hajón voltunk. A második szerződésre azért mentünk annó vissza, mert akkor ugyanarra a hajóra kerültünk. Aztán a harmadik szerződésre azért mentünk vissza, mert ezt a kedves barátomat közben kinevezték supervisorra, és akkor így szépen minden szerződésnek volt valami oka, hogy miért mentünk vissza. Nekem körülbelül 2-ször lett tele a hócipő, vagy 3-szor, és minden alkalommal megint visszacsábítottak, mert azt mondták, hogy de akkor most legyél supervisor, de akkor most legyél assistant manager, és az utolsó alkalommal a de akkor most legyél manager. Tehát én a 15 évemből 10-et végül is managementben töltöttem. Az első 5-öt, mint croupier, aztán supervisor 2 év, assistant manager 3 év, casino manager 5 év. És akkor, amikor akkor elfogyott belőlem a szusz meg a lendület, akkor úgy gondoltam, hogy akkor most szép kerek születésnap, leszállok a hajóról, adok magamnak 5 évet Magyarországon, megvalósítom önmagamat, és mindezt, amit a hajón nem lehet, ez alatt azt kell érteni, hogy egyetem és fogszabályzó, mert általában ezekhez egy helyen kell lenni az embernek viszonylag sokáig. És aztán...
És bejött, tehát a fogadat szabályoztattad, és az egyetemet is elvégezted ezek szerint. Jó, még mindig visszakanyarodom egy pillanatra, mert gondolom, hogy akár egy egész adást lehetne beszélgetni, vagy 3-at is a hajós kalandjaidról, de azért röviden mondj valamit, hiszen annyira kíváncsi az ember arra, hogyan foglalnád össze, mi az eszenciája ennek a hajós létnek, ennek a hajós munkának, amit nekünk külső szemlélőknek, laikusoknak el tudnám mondani erről?
Hát kívülről nagyon luxus foglalkozásnak tűnik ez, belülről már nem annyira, hiszen Én azt szoktam mondani, hogy a szerződés első napja egy hétfő, és a szerződés utolsó napja egy péntek. Aztán hazamegy az ember, és van 2 hónap szombat és vasárnapja, mert hogy itt a hajón nem nagyon van szünnap, olyan van, hogy egy fél nap esetleg, amikor nem kell dolgozni, vagy az ember már éjfélkor befejezi a munkát, és ővé az éjszaka hátra levő része. De gyakorlatilag sokat kell dolgozni, 8-10 alkalmanként 12 vagy 14 órát is, tehát hogy ez nem feltétlenül egy leányálom vagy egy szabadidős foglalkoztatás. Viszont cserében az ember utazik, nem keres rosszul, barátokat szerez körülbelül az világból mindenhonnét, és hát szerintem olyan élményeket is, amit nem lehet pénzzel megváltani. Úgyhogy a múltkor összeraktam, 93 országban jártam eddig, és azt hiszem, hogy szinte bárhová el tudnék menni a földkerekségen úgy, hogy nem kellene szállást foglalnom, mert biztos lenne ott egy ismerős.
Ezek után kiszálltál a hajóról, fogadat szabályoztattad, elvégeztél egy egyetemet, ami mi volt?
HR szakon végeztem.
És amellett elkezdtél dolgozni, vagy azokat a munkákat, amiket az imént említettél, azokat egyetem mellett üzted?
Egyetem mellett levelező szakon végeztem, illetve ez a végeztem, ez úgy néz ki, hogy megvan az abszolutórium, és a mai napig halasztgatom a diploma munka megírását, mert bevallom őszintén, egy icipicit elment tőle a kedvem, a lelkesedésem, és a... Hát, ami ehhez kell.
Viszont ez jó példa, ez, hogy az EPAM-ban karrierbe futni így is lehet, nem feltétlenül kell egy egyetemi papírt lobogtatni.
Nem, hát az EPAM-os első állásomhoz tulajdonképpen az kellett, hogy ez a skót főnök rájöjjön, hogy bizony én értem az ő akcentusát, elviselem azt, hogy nála nagyon hamar elszakad a cérna.
És még ezt akár a hajós tapasztalataidnak köszönheted, hiszen ott gondolom, hogy az utasok azok nagyon sokfélék, és gondolom, hogy sokféleképpen teszik próbára a türelmet.
Hát és valljuk be, hogy a kaszinóban igazából soha nem vetik meg az alkoholt és a játékszenvedélyt. Na most, aki éjfél után elveszíti az összes pénzét, és akkor már nem szomjas, akkor ez nem szokta megválogatni a szavait, úgyhogy elég jól sikerült megtanulnom, hogy hogyan kell bánni a rövid cérnás.
Te akkor elvégezted a pszichológia szakot 15 év alatt, egy nagyon mély szinten.
Igen, ezt így is lehet mondani. Úgyhogy, szóval ez volt az első EPAM-os belép. Nekem nagyon érdekes, hogy én minden, ahányszor elkezdek dolgozni az EPAM-nál, mindig október 1-én kezdek, tehát ez 2012. október 1-je volt.
Erre majd térjünk vissza, hogy ahányszor, mert ennek lesz azért jelentősége, tehát egy októberi napon
kezdtem a karrieremet, igen, és ez nem volt egy olyan hosszú életű karrier, mert engem elcsábított közben az Origo Film Stúdió, ahova azt mondták, hogy nekik nagyon kell egy ember, aki tárgyalási szintű angolt beszél, és nem ijed meg az amerikai ügyfelektől. Ezen kívül minden ügyes, bajos dolgát el tudja intézni az Origo Film Stúdiónak. És hát ez volt az a munka, ami túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen, mert kiderült, hogy sokkal több mindent várnak el tőlem. Sokkal kevesebb pénzért, mint amiről eredetileg szó volt. És én, amikor eljöttem az EPAM-tól, hát azt nem mondom, hogy könnyes szemmel búcsúztunk egymástól, de többen mondták, hogy hát, ha esetleg meggondolod magad, vagy nem találod meg a számításodat, akkor ide visszavárunk. Úgyhogy megejtettem 1-2 telefont, és megkérdeztem, hogy annak komolyan gondoltátok-e, majd azt mondták, hogy igen. És így kerültem vissza az EPAM-hoz 2013. október 1-én, egy fél éves kitérő után, angol tanárként.
Tehát megint egy újabb szeletét használtad a tudásodnak.
Igen, hát én az angol nyelvvel szerelembe estem még a hajózás előtt. A hajózás alatt ugye ezt muszáj volt kvázi tökélyre fejleszteni, mert nekem angolul kellett tréningeket tartanom, tárgyalnom, az utasokat megbékítenem, riportokat írnom. Tehát angolul ettem, ittam, aludtam és álmodtam. Tehát körülbelül ennyi közöm lett az angolhoz. És nagyon szerettem tanítani. De sajnos ennek is vége szakadt, mert felnőtt oktatásban már csak olyan taníthat hivatalosan, akinek erről van végzettsége. És én úgy gondoltam, hogy szép dolog és jó dolog a felsőoktatás, de még 4 évet nem tennék bele ahhoz, hogy legyen egy pedagógusi diplomám is, hogy tovább tudjak tanítani, és ezért cégen belül, mint a GPS-nél újra tervezés volt, akkor egy kicsit belecsaptam a HR-es bizniszbe, HR business partner lettem, és amikor HR-en belül volt egy nagyobb lélegzetű áttervezés, akkor kiderült, hogy az én és az ő elképzeléseim nem egyeznek, így gyorsan lecsapott rám az egyik minszki kolléganő, aki indított egy úgynevezett pilot projektet arra, hogy az itt dolgozó embereknek segítsünk abban, hogy rakják össze rendesen az UPSA profiljukat, amit körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy LinkedIn profil, tehát egy ilyen belső profil, amin az ügyfelek tudnak keresni, hogy milyen szakembert szeretnének. Tehát nem baj, hogyha ez nagyon jól össze van rakva, úgy van megfogalmazva. Általában ebből tudunk nekik generálni egy nagyon jófajta önéletrajzot. Ez a második dolog, amiben szoktam segíteni, hogy akkor ezt mégiscsak egy kicsit tömörítsük, nyelvtanilag legyen helyes, ne legyen unalmas, legyen olyan, amivel el tudják adni magukat, és ha az ügyfél azt mondta, hogy tetszik nekem ez a CV, hívjuk be ezt az embert egy ügyfélinterjúra, akkor ez a harmadik dolog, amiben én segítek nekik. Egy annyira kísérleti dolognak indult, hogy igazából azt keresték, hogy ki az, akinek megvan az ide vonatkozó összes tudása, és akkor, hát ez most már nem csak egy pilot projekt, hanem egy egész rendesen működő dolog, egyre többen vagyunk, azt hiszem most per pillanat 5-en vagy 6-an csináljuk ezt, EPAM-on belül, globális a, amit kínálunk, tehát tulajdonképpen minden országból jelentkezhetnek erre a szolgáltatásra.
Hogyan néz ki ez? Hogy képzeljük el egy napodat?
Igazából hozzánk az összes ritmusa. Kérés a support portálon keresztül fut be. A kolléganőim és én általában 2 órás váltással monitorozzuk ezeket, és kiosztjuk egymás között a feladatokat. Van, aki az UPSA profilozásban nagyon jó, van, aki a CV írásban nagyon jó, és egy kolléganővel tulajdonképpen 2-en csináljuk per pillanat ezt az interjú előkészítést. És akkor megnézem, hogy aznapra éppen miből mennyi van, kapcsolatba lépek az adott emberekkel, és megkérdezem, hogy hol akadtak el, hol kell nekik segítség, miben kell segítség, ez oda-vissza működik természetesen, mert lehet, hogy én kérem őket, hogy töltsék ki még ezt és ezt a részt ahhoz, hogy egy nagyon kompakt önéletrajzot tudjak nekik írni, lehet, hogy ők kérdeznek tőlem, hogy voltam egy ügyfélinterjún, be voltam tojva, ez nem sikerült, az nem sikerült, tehát hogy oda-vissza működik ez a típusú kommunikáció.
Azt mondod, hogy elmondják, hogy be voltak tojva. Szerintem fontos az is, hogy amikor valaki idejön, akkor általában ő is be van tojva még az elején, és nagyon gyakori Magyarországon az a tapasztalás, hogy bár elvégzett valaki egy egyetemet, azért az angolja nem olyan erős. Ilyenkor gyakran söpri le az asztalról az ember az egész jelentkezést azzal, hogy hát ha az angolom nem olyan jó itt, meg angol a nyelv, akkor én ide biztos, hogy nem nyerek felvételt. Mennyire valós ez szerinted?
Szerintem egyáltalán nem valós. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy jó lenne, ha lenne ez az úgynevezett chill pill, amit az emberek be tudnának venni interjú előtt, mert igazság szerint nem az angolon fog állni vagy bukni ez az egész. Még csak azt sem mondhatom, hogy nagyon szigorúan a technikai tudáson. Szerintem, hogyha valaki egy csillogó szemmel oda tud ülni, és az egyéniségét megcsillogtatja, és azt mondja, hogy de én ezt nagyon szeretném, és mindent meg tudok tanulni, és tudom, hogy új vagyok, és a tojásai a fenekemen, de itt vagyok, használjatok, akkor szerintem ez egy félig nyert ügy.
Gyakorlatilag akkor kimondhatjuk, hogy ha nem is tökéletes, sőt, nagyon hadilában el az angolra, de mondjuk azért az interjún így úgy valahogyan elboldogul, akkor ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy az angolja miatt nem nyer felvételt, sőt, ha egyéb iránt minden oké, akkor itt tudtok neki segíteni abban, hogy felzárkózzon ebben?
Pontosan, van egy nagyon jó kis English department itt az EPAM-on belül, ahol azoknak, akiknek tényleg angol, hát mondjuk így felzárkóztatásra van szükségük, akkor vannak 9 hónapos tanfolyamok, amik alatt szerintem egy egész rendes B1-es társalgási szintet el lehet érni, hogyha valaki hajlandó beletenni az időt meg az energiát az angol tanulásba. Úgyhogy nem, szerintem nem szabad kétségbe esni, ha valakinek csak az angol az, ami visszatartja ettől, jöjjön és jelentkezzen. Én azt gondolom, hogy senki nem úgy indul neki a karrierjének, hogy mindent tud, és van 5 év tapasztalata, mert ugye ez lenne az elvárás, úgyhogy szeretettel várjuk a kezdőket, a tojáshely a fenekükön embereket, a kicsit be vagyok tojva embereket, mert szerintem itt van keresni valójuk.
Mi a helyzet mondjuk olyanokkal, mint amilyen te vagy, aki egy teljesen más területen rengeteg tudást és tapasztalatot szedett össze, és hallva azt, hogy te is itt helyezkedtél el, mondjuk úgy gondolja, hogy nem is rossz ötlet, lehet, hogy én is megnézem, hogy mihez tudnék itt kezdeni.
Ez már egy picit keményebb dió, olyan szempontból, hogy igazából én is akkor láttam meg, hogy mit tudok itt csinálni, amikor már házon belül voltam. Úgyhogy szerintem, ha az ember csak így nézegeti az álláshirdetéseket, és azt látják, hogy mit tudom én, HR-es pozícióba keresnek valakit, vagy valamilyen unalmasnak hangzó pozícióba keresnek valakit, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez a pozíció unalmas, 2, hogy utána nem lehet tovább menni, mert szerintem itt az EPAM-on belül a karrierváltásnak igenis van létjogosultsága, sőt nagyon sok mindenki csinálja.
Mi az, amit az előző éveidből, az előző karrieredből a leginkább tudtál adaptálni itt ennél a cégnél?
Az angol tudás meg az emberismeret.
És azt gondolod, hogy ez egy általános dolog? Tehát adott esetben ez egy nagyon fontos tényező a szakmaiságon kívül, hiszen azért itt alapvetően szoftverfejlesztők dolgoznak, de hogyha ezek a skill-ek megvannak, akkor az már egy jó ugródeszka?
Szerintem ez egy nagyon jó ugródeszka, mert hát ha most általánosítsunk egy kicsit, az IT-sok azért eléggé introvertáltak tudnak lenni. Hogyha valakiben megvan az a típusú emberismeret, a kulcs, hogy hogy nyissa ki az ő kis lelküket, hogy bontakoztassa ki őket a csigaházukból, szerintem annak nagyon is van itt keresni valója.
De akkor te vagy ez, aki
én szeretném azt
te
gondolni,
vagy a kulcs,
hogy igen.
Aki kibontakoztat.
Én szeretném azt gondolni, hogy igen. A főkép ugye az interjú előkészítő tréningek után szoktam kapni visszajelzéseket, hogy köszi. Megdőtt az önbizalmam, jól sikerült, tényleg voltak olyan dolgok, amiket átbeszéltünk, és ebből látom, hogy itt azért ez kell.
Egyébként házon belül, ha valaki most hall erről először, akkor megkereshet téged csak úgy?
Megkereshet engem, tanácsot mindenképpen tudok adni. Hivatalosan, ugye, mert azért jó nagy mennyiségű emberről beszélünk, és per pillanat 2 vagyunk erre egy kolléganővel, hivatalosan azzal tudunk foglalkozni, aki már mondjuk így, hogy föl van terjesztve egy pozícióra. Tehát aki tényleg már 1 vagy 2 héttel áll az ügyfélinterjú előtt, és akkor annak aztán adunk mindenféle lehetőséget, webinárt, úgy személyes, vagy Skype-os, 2x1 órás továbbképzést, aki még csak készülget az ügyfélinterjúra, annak abban tudok segíteni, hogy adok neki egy nagyon jó linket, ahol van egy ilyen self-study webinár, ami szerintem marha jó. Onnan tudom, hogy ennek is az egyik oktatója vagyok.
Visszatérve egy kicsit az ügyfélinterjúra, erről még néhány szót ejtsünk, mert nem biztos, hogy aki kívülről jön, az tudja, hogy ez mit jelent, hiszen ha egyszer már ide bekerült, az nem jelenti azt, hogy adott esetben a projektre kerül, akkor még nem lesz része hasonló megmérettetésben, mint amikor ide jött.
A projektre kerülés előtt általában 2 típusú interjún szoktak az emberek részt venni, az egyik a technikai interjú, a másik az ügyfélinterjú. A technikai interjú az elméletileg nehezebb, gyakorlatilag szerintem az a könnyebb interjú, mert ott nagyon fekete vagy fehér minden. Ezt tudom, vagy nem tudom. Tehát ott nem nagyon lehet mismásolni így a különböző technikákkal kapcsolatban. Az ügyfélinterjú a nehezebb dió ezeknek a fiúknak, és lányoknak természetesen, mert ez egy szürke terület. Ez általában olyasmi, amit még nem vagy nem nagyon csináltak, hogyha mindezt ráadásul angolul, és egy Skype-os felületet kell elvégezni, na onnantól aztán tényleg nagyon jön a betojtam fázis. És Természetesen én sem tudok csodát tenni, nem tudom őket fölkészíteni az összes lehetséges kérdésre, ami egy ügyfélinterjúban előfordulhat, de ha már úgy nagy vonalakban megnézzük, hogy egy ügyfélinterjú miről szól, hát mindig azt szoktam mondani nekik, hogy nem a technikai énedet szeretnék megismerni, hanem a humánus énedet. Ki vagy? Mi érdekel? Szoktál-e hibázni? Mert szerintem mindenki szokott. Ha hibázol, akkor mit csinálsz, mikor észreveszed? Be tudod-e vallani? Mik az erősségeid? Mik a gyengeségeid? Milyen emberrel szeretsz együtt dolgozni, milyen emberrel semmiképpen nem szeretnél együtt dolgozni? Tehát ilyen értelemben egy kicsit személyesebb ez az interjú.
Mi a helyzet veled? Mi az, amit te látsz a magad jövőjének itt az EPAM-nál?
Ez egy nagyon jó kérdés. Per pillanat gondolkodom rajta, mint nagy karrierváltó az EPAM-on belül, hogy mi az, amit még lehetne csinálni, vagy milyen más dologba tudnám a fejszémet. Még egy csomó minden van, ahol szeretném magam kipróbálni.
Andi, nagyon szépen köszönöm. Jövő héten ismét találkozunk.
Addig is olvassátok a podcast adásokból készült interjúinkat a Life Fintech blogon, és hallgassátok a korábbi, eddig esetleg számotokra kimaradt epizódokat a podcast csatornán.